illetni, meg papokkal kellett vitatkoznia, csak azért, hogy a fiacskájának az anyja nevéhez már Pálffy József vagy Y-ről ne legyen bevő. De a dologban az a különösen tragikus, hogy ez 39 volt, amikor ugye a zsidók, szegény zsidók keresztleveleket harcoltak, hogy igazolják, hogy őket ne vigyék el, míg a nagyanyámnak, akinek ilyen gondja nem volt, az volt a gondja, hogy az I betű helyett hogy lehet oda visszaállítani valami Y-t, ami talán valamikor esetleg valami nemesség lehetett, de arról már senki nem tudott. Tehát tulajdonképpen ez a általam szeretett, egyébként kedves nagymamában is mennyire benne élt annak a kornak ez a mai ember által talán nem is nagyon ismert, és nem tudják már visszahozni, akarnák se ezek, ez a fajta feudális rankorság. Uh-huh. Amit ugye, ha már említetted Márai Sándor, amit Márai Sándor úgy jegyez meg, hogy amikor visszatért Kassa, akkor 38-ban egy magyar tiszt beszállt a taxiba, és akkor letegezte a taxisofőt, aki egy ott élő magyar volt. És a taxisofőr visszategezte, mert tiszt adott neki egy pofon, mert olyan elképzelhetetlen volt az új Magyarországon, hogy egy taxisofőr visszategez egy magyar királyi tisztet. A demokratikus Csehszlovákiában meg teljesen természetes volt, hogyha egy férfi tegezi egy férfit, akkor az visszategezi. Tehát ez a fajta, azért ez a kis Y történet azért érdekes, mert ezt a rankorságot mutatja meg, ami azért hál' Istennek már eltűnt, és szerintem nem is fog visszajönni ilyen vicces formában tulajdonképpen, mert mit számít az, hogy anyád nevének mi van oda beírva.
De hát azért a könyved lapjain azért így visszajönnek ezek a kis anekdótaszerű elemek, tehát hogy még hogyha így a történelem könyvből, nem is tudom, tapasztaljuk ezt, de sokkal jobban megmutatják. Igen. Ezek a kis egyszerű történetek, mint a, nem is tudom, az étteremben a vendéglős, aki az apukádat fel akarta állítani az asztaltól.
Szinte szégyellem ezt a történetet.
És de azt mondjuk, arra kíváncsi lennék, hogy apukád ezt neked hogy mesélte el, vagy hogy...
Hát szégyenkezve.
Tehát szégyenkezve.
Arról volt szó, hogy szóba került az, hogy ő nagyon-nagyon iróniával tudott a múltjáról beszélni, ezt nagyon-nagyon szerettem benne, remélem, hogy ebből örököltem valamit magam is. Hát kinevezték tisztnek, volt 26 vagy 26-27 éves, és kár, hogy elkérdezte, nem meséltem volna, de már megírtam, akkor el kell vállalni. Na a lényeg az, hogy mindig a Márvány menyasszonyba, a Tóbudán járt ebédelni, és akkor mindig leült egy asztalhoz és ebédelt. És akkor megtelt az, ahol szokott ülni az a kis asztal, ott mások ültek, és akkor leült egy hatszemélyes asztalhoz egyedül. És akkor megjelent később a főpincé kísérletében egy négyfős, vasárnap délben egy négyfős polgári család, hogy megengedi a hadnagyúr, hogy ide üljenek. Apám azt akarják, hogy azonnal fölálljak és kimenjek, bárkit ide ültethet. Ami mai szemmel olyan oly mértékben személyiség, valljuk be, fölháborító disznóság minden, marára szégyelte ezt, de elmesélte, hogy megmutatni, hogy milyen volt az a kor. De hozzátette, hogyha nem ezt tette volna, akkor tulajdonképpen nagyon lebecsülték volna, vagy talán még vétséget is követett volna el, mert mint megtudtam, tiszt például nem foghatott kezet olyan ember, akit előleg nem mutatott be neki valaki. Tehát csak úgy nem lehetett kezet fognom, be kellett legyél mutatva valakinek. Ez a fajta világ. És azért is érdekes tulajdonképpen az a 44-es nyár, amit aztán megírok, hogy erről a Ablonczai Balázs írt most egy könyvet, az utolsó nyár 1944, hogy egyszer 45-re véget ért. Tehát ez a világ akármennyire próbálja, nem tudom én, bárki, bárhogy, bármilyen formában másképp a történelmet magyar, ez a világ egyszer és mindenkorra elmúlt. Elmúlt az is, amit senki nem tud már, csak akinek a szülei, nagyszülei talán ebben benne voltak, hogy a két háború közti Magyarországon a katonatiszti rangnak valami irracionálisan magas értéke volt. Tehát igazi grófokat már senki nem látott, az ilyen nemesi dolgok azok már eltűntek, mert olyan értelemben már a földbirtokok elmentek, a gentrikség megszűnt, már nem is tartották nyilván, hogy ki volt, aki akarta, az fölírta, de nem volt. De ez a katonatiszti státusz ebbe a kis országba, amely a hadseregtől várta, hogy majd visszaállítja azt a nagy országot. Erről meséltem ezt a román magyart, hogy mennyire sikerült pár évig, az se a hadsereg. Tehát szóval, hogy ez a kis történet azért írtam mégiscsak bele, hogy mutassam, hogy mennyi olyan, milyen világ volt, tudom, amely abszolút véget ért egy nyár alatt.
Igen. Ha már így említettük, hogy kik szerepelnek a regényben, meg ugye a generációk, egy furcsa kontrasztra azért rákérdeznék. Ja. Egyetlen egy női személy kap saját fejezetet, Eszter néven. Ő miért kap saját fejezetet, hogyha mindig apák és fiúk sorakoznak, és akkor 2+3 generációban, de ott van egy anya is.
Hát ez, igen, ez egy jó kérdés. Talán azért, mert a másik főszereplőt az anyja egyedül nevelte, tehát ilyen értelemben. Nem tudom, így gondoltam, hogy egy, hát valljuk be, hát nyilván erről szól a könyv, hogy egy nagyon szimpatikus zsidó értelmiségi asszony is szerepeljen a könyvbe, aki hát valóban létező személyiségről van mintázva. Több nő is lehetett volna, meg egyszer megírhatnám talán anyámnak is a nagyon izgalmas történetét egyébként, aki szintén nagyon, nagyon érdekes környezetből jött, érdekes világot élt meg ő is, már mindenképpen itt semmilyen irredentizmus nincs bennem, de most kezdtem utána nézni, hogy ő meg a visszacsatolt Felvidéken volt tanárnő, Ipolyságon, aztán pedig Léván, és ott élte meg az orosz megszállást, felszabadítást, ahogy tetszik. Magyarul is talán írok egy könyvet. Hát az Esztert valahogy úgy éreztem mindenképpen, hogy bele kell írni az ő történetét. Meg olyan szép név, hogy Eszter, nem?
Igen.
Valójában nem így hívták.
És akkor miért volt a névadásnál? Volt valami technikád, volt valami szimbolikája ezeknek a neveknek, vagy csak álmodtál egyet?
Általában szokott lenni, én például még a valamilyen lexikonban is benne van, hogy írói nevem, hát minden nagyképűen, egyszer-kétszer Budai Péter néven írtam cikkeket, meg könyvbe fejezetet. Volt egy Budai nevű barátom, meg volt egy Péter nevű barátom is. Budai György és Berényi Péter, így lett összerakva. Hát az Eszter azért, mert szerintem egy nagyon szép zsidó név, tehát akkor úgy vettem. Az apai dédapám az Kálmán volt, tehát ugye akkor apámnak a Kálmán név jött. És hát aki, még az a fiatal szereplő, az meg, hát van egy Milán nevű barátom Berlinben, és hát nem róla írtam, de a nevét azt kölcsönöztem. Ja, meg a Milán azért is van bennem, egy szerb szál van a végig az egész könyvön, majd nyilván rákérdezel, egy szerb szál végigvonul a könyvön, ezért hát illet is, hogy egy szerb nevű szereplő legyen benne.
De hát az jó, hogy mondod, mert mármint, hogy külön a szerb szállat nem emeltem volna ki, de térjünk majd ki rá. Tehát az érdekes lesz egyébként. Engem érdekelne még egy apróság, ha már itt technikáról beszélünk a regényben. Ahogy beszéltünk, hogy az időben mozogsz, nekem nagyon feltűnt, amikor főleg apukádról írsz, hogy néha apámnak, Kálmánnak hívod, gyakorlatilag egy oldalon belül, ami megint csak egy ilyen perspektívaváltás, hiszen amikor mondod, hogy apám, az egy nagyon bensőséges dolog, akkor érezzük, hogy itt a szerző te szólsz, és a saját apádnak a nem is tudom, történetét kapjuk, majd tényleg két bekezdéssel később folytatott, hogy Kálmán ezt és azt csinálta. Ez picit úgy távolít minket, hogy ez valamiféle ilyen játék, vagy utalás.
Olyan értemben valóban tudatos, hogy úgy elmesélt valamit, és akkor végig gondolom, hogy apám milyen helyzetben volt, és akkor hogy kvázi úgy beleélem magam, és aztán megy a tovább a történet, és akkor hát igen, Kálmán beiratkozott az egyetemre. Igen.
Tehát igazából a történetmesélésben néha ez a bensőséges, az a váltás,
igen.
És különben maga ez az egyes szám harmadik személy, a Kálmán az elmesélés. És hát, hogyha már így kérdeztem, hogy megálmodtad-e a neveket, akkor arra gondoltál, hogy nagyon bensőséges álmokat osztasz meg, hogy számítasz-e arra, hogy az olvasók elkezdik elemezni, és majd jó tanácsokkal látnak el, hogy hova tegyed az álmaidat?
Én meg kell mondani, hogy ebben, igen, hát van egy látomás, tehát van egy látomás és egy álom. Szerintem a látomást már elmeséltem neked is egyszer, azt a lelki gyakorlatost. Igen, ezt sokáig vívottam, mert azért tulajdonképpen az bizonyos álom, amikor hát egy börtönbe is cellába kerülök valakivel, izgatta, elolvasásra biztassalak titeket, vagy elolvassátok, azért egy nagyon belső tényleg megtörtént velem ez az álom, tényleg megéltem, és azért valószínűleg sok elmondó van, tehát egy sok ember nem írná meg így, ahogy megtörtént, de hát most végülis tudod, mennyi idős vagyok, jó idős ember vagyok, miért ne írnám meg, hát mostan kinek ő izgessen, meg mi bajom lesz tőle. Egyébként van egy, az ő nevét megemlíthetjük, mert hát abszolút a vezetéknél, aki Csepelem veled lakik, mármint egy bérlőtársad, a Gergő, nem a másik Gergő.
Igen, igen.
Ővele beszélgettünk egyszer arról, és ezt el lehet mondani, hogy mi mind a ketten sokszor álmodtunk az, hogy álmunkban megöltünk valakit. Hát ez egy ilyen. Szerintem sokan vannak
vele. Mindenki itt gondolom.
Sokan vannak
sokat vele. Sokat gyilkolászni álmában.
Sokat váltunk vele így, és akkor ő összezavarodott, amikor mondta, hogy tényleg erről honnan tudsz? Hát mondom, hallottam, hogy te is, mert én mindenkinek elmondom. Úgyhogy az a kisebb igen, az a másik állam a fajsúlyosabb benne. Igen, hát ez az ember megírja ezeket a dolgokat. A másik, ami meg a látomás, engem tulajdonképpen mindig érdekelt, hogy az emberek tényleg látnak egy csodát, vagy hogy van egy csoda, nyilván nincs csoda az életünkben, csak hisszük, hogy van csoda, de hogy vannak-e, mi történik, hogyan látunk csodát életünkben tulajdonképpen, és mert egyszer közélébe sodródtam egy ilyen élménynek, ezt viszont nagyon, nagyon meg akartam írni. Tehát az a bizonyos álomjelenet az egy ilyen önvallomás, ez a csoda történet, ezt pedig sokszor elmeséltem embereknek, ez egy meghatározó jó élmény volt, egy lelki gyakorlat. Hát azért megy oda az ember, hogy valami ilyesmi történjen vele, és addig sugerálja magát, amíg megtörténik vele. Egyébként ugye a Loyolai Szent Ignác elnézést azoktól, aki nem katolikus, teljes református vagy például, biztos egy ilyen jezsuita eleve, haragszom, viccelek. Ugye a Loyolai Szent Ignác abban volt új, az ilyen teológusokkal szemben, hogy azt mondta, hogy ha át akarod élni az élményt, akkor színházszerűen meg kell rendezni, föl kell állítanod a díszletet, el kell képzelned a leve, milyen szél van, nincsen szél, milyen drapírja van az asztalon, hogy állnak ott a kelyhek, tárgyak, stb. És akkor aztán majd megjelenik, akit meg akarsz idézni mondjuk. Jézus vagy valami, de az dolgozni kell, tehát színpadszerűen föl kell építeni a látomást, ami azért benne van, hogy hát elég könnyű becsapni magát az embernek, de hát a barokk erről szólt. Nagyon nagy ifjúkori élményem volt a Loyolai Szent Ignácnak a könyve, és nagyon, nagyon érdekes tulajdonképpen. Színészek sokat tanulnának belőle.
És hogyha már ilyen, hogy mondjam, ennyire beleengedtél olvasókat, minket a lelki életedbe, mi az, amit esetleg ki kellett szortíroznod? Most nyilván nem azt mondd el, amit nem is akartál meg, de hogy van olyan, ami úgy érzed, hogy nem fért ebbe a regénybe bele, de itt most velünk meg tudod osztani, mert itt tudsz magyarázatot fűzni hozzá, tényleg így akár a kereteit, vagy magát a technika nem engedte azt, hogy ez ott megjelenjen. De volt olyan, ami úgy nagyon odaillett volna, de el kellett engedjed?
Nem hiszem. Hát olyan értelemben, hogy nyilván itt föltűnnek benne, hogy a barátnők, de hát nyilván tulajdonképpen méltánytalanság ma maival szemben például, hogy nem írok róla hosszan vagy másokról, de ez most nem erről szólt, hanem fiúk könyve, tehát olyan értelemben apáinkhoz való viszony, apáink története van benne földolgozva. Nyilván mellékszálként megjelenik az, hogy kikkel éltem, kikkel nem, hogy voltam, de igen, ez kimaradt. De hát ez nem a én szerelmi életemről szól ez a könyv, meg a többi szereplőnél is tulajdonképpen ezek inkább csak mellékszálak, a történelemhez való viszonyuk van benne.
És akkor, hogyha már említetted, akkor kicsit mesélj a másik szárról, tehát az hogy egy Hegyi Gyula történetet kapunk, te és édesapád, de ott van benne a másik szál, Milán és az ő két generációs felmenői, hogy ők, tehát hogy miért pont ők, miért pont így kerültek.
Hát a végét ne spoilerezzük el.
Nem, hát ezt elmondhatjuk, hogy a végén összefutnak a szálak.
Végén összefutnak a szálak, még pedig
egy sörben.
Elég tragikus. Előtte ugye, igen, hát el fogjátok olvasni, és akkor nem akarom a legvégső szálat tényleg lelőni, de azért mindenképpen elgondolkodtam azon, hogy valaki olyan környezetből jön, mint én, és valaki olyan környezetből jön, hogy a nagyszüleit kiirtották a második világháborúban a holokauszt alatt, hogyha két ember ilyen baját lesz egymással, akkor ha soha nem is beszélnek erről a témáról, ez a téma mégis ott van köztünk. Tehát ezt talán nem is kell kibeszélni, de kigondolni, vagy végig gondolni nem állt, és ez volt a kiinduló pont tulajdonképpen. Ez volt a kiinduló pont, és hát ugye az ő nagyapját eleve nem ismertem, az apját meg igyekeztem minél másképp megírni, hogy nehogy magára ismerjen. Ez ő szerb szál, és nem egy bizonyos más szál, meg ilyenek. Elnézést, hogy itt most a ébuszokban beszélünk. És az...
De nagyon hiteles ez a szerb szál.
De azért, mert természetesen volt. Tehát magamtól semmit igazából nem tudok kitalálni. Tehát a nagyapának a története például, ezt nem fogom megmondani, hogy ki az a politikus, de egy politikus mesélte annak idején, hogy törvénytelen gyerek volt, igen, így volt, ő a nagyapa ebbe. Törvénytelen gyerek volt, és magához vette egy bognármester. És akkor dolgoztatta, rosszul bánt vele minden, és amikor 14 éves vagy 15 éves lett, akkor behívta magához, és azt mondta, hogy valójában te az én természetes fiam vagy, de ezt azért nem mondtam meg eddig, mert kíváncsi voltam, hogy anyád kurva vére van benned, vagy pedig rendes ember lettél, rendesen dolgoztál, és mostan innen közt fogva a fiammal fogadlak. Ez is sokat elmond arról a bizonyos világról, ahol a törvénytelen gyerek az egy ilyen bélyegz volt, és egész életében hurcolta. Nálam ezzel a történettel indul ez a nagyapa, ami természetesen nem a Milánnak a nagyapja története, hanem egy másonnan kapott történet, de azt hiszem, hogy ehhez illik, mert ilyen világból jött, sőt, ha jól tudom, valóban törvénytelen gyerek volt, de feltétlenül nem ilyen környezetből. És ez sokat elárul ahol, hogy hogyan dolgozom, hát hogyan írok, hogy ez a történet már régen megvolt bennem, amikor ez valaki elmesélte, hogy tényleg milyen döbbenetes volt, hogy ott volt egy kis szerencsétlen árvagyerek, aki ingyen bérment, bér nélkül ütik, verik és dolgozik egy inasként, és ezt csak behívják és közlik, hogy te vagy a fiam, és akkor lassan örökli a műhely. Ami a szerb, ami meg a szerbséget illeti, az meg hát volt egy, azt megmondhatom a modelljét, a Petrovics Emilit jól ismertem, aki egy kiváló szerb művész volt, jól ismertük, a felesége, Galambos Erzsia, Marinak jó barátnője volt, és ezen a Petrovics Emilit nagyon, nagyon szerettem, és becsültem, és kiváló művész volt, és egy baloldali ember volt, de hát amikor 80 éves elmúlt, és azt mondta, hogy na és akkor veszek én is egy géppisztolyt, és elmegyek, és lelövöm azokat a kurva horvátokat. És ez természetesen nem ment el, de valahogy ez a, hogy úgy, hogy még 80 fölött ez a szerb, ez az igazi szerb, aki itt nem szerb volt, hanem magyar volt, kiváló művész volt, képviselőház tagja volt, meg minden, de azért úgy legbelül ez a én szerb, na ezt írtam meg. Az is kölcsönvett történet természetesen, nem a Milán nagyapja, vagy a Milán barát, na, a Milán apjának volt a barátja történetben ez a szerb, aki hát valójában ilyen, onnan vettem ezt az ötletet, hogy ahány szerbet ismertem, az mind ilyen volt. Nem, mind ilyen volt, de sok ilyen volt köztük.
Na, és egy érdekes kérdés, az összes az, de hát a válasz lesz nagyon érdekes, inkább úgy mondanám, hogy van-e, mit tanultál a családodról, vagy akár Milán családjáról, miközben írtad, vagy mire befejezted ezt a művet. Tehát van-e olyan dolog, ami valahogy neked közben világosodott ki, hogy valami olyan tanulság, vagy érzés, vagy bármi mondani való, amikor elkészült a mű, vagy ahogy készült, ahogy raktad össze ezeket a kis elemeket, akkor gondoltál bele, hogy hát igen, ez erre nem is gondoltál eddig, vagy ez valami új megközelítés, vagy új nézőpont, vagy új érzés a történetekhez való viszonyodban.
Inkább apámnál csak inkább az, hogy milyen kár, pedig hát 88 évig élt Istennek hála, hogy milyen kár, hogy nem beszélgettem vele többet. Ez tulajdonképpen. És ez akik még abban a szerencsés helyzetben, hogy élnek a szülei, azoknak ezt nagyon is tudom mondani, hogy ez ilyen beszélgetések, hogy mint volt, hogy volt, ezért voltam kénytelen inkább anekdótákat beleírni, mint sem élete valóságos drámai helyzeteit, mert hát az anekdótákat mesélt, és az anekdótákat őriztem meg. A másik oldalon, hát az a bizonyos, akit a Milánnak nevezünk, az, amikor elgondolkodtam, voltak olyan mondatai, amelyet akkor nem tudtam hova tenni, pontosan ezek a múlttal kapcsolatos, az ősökkel kapcsolatos mondatai, ami úgy hát elmentek a fülem mellett, és amikor végig gondoltam a figurát, akkor ezek a eszembe jutottak, és akkor súlya, valódi súlya lett egy olyan kijelentésnek, amely addig csak olyan fiús mondatnak tűnt.
Tehát akkor ott, ahogy papírra került, meg ahogy be kellett szerkesztened, hirtelen, hogy mondjam, nehezebbé vált az egész történet, vagy...
Súlyosabb lett, igen. Igen, súlya lett, és hát meg azért...
Üdv!
Hello, Gary, szia! És aztán... És itt van egy nagy kitaláció, tehát ez a bizonyos koncentrációs táborbeli látogatás az egyáltalán nem történt meg, nem úgy történt meg, az tulajdonképpen én hát egy szituációba belehelyeztem a Milánt, hogy abban a helyzetben, hogyha együtt meglátogattunk volna egy koncentrációs tábort, akkor mi lett volna a reakciója. Ez talán az egész könyvnek az egyik legnagyobb írói hozzáadása, tehát nem az életből van elvéve. Valóban voltam egy ilyen belgiumi koncentrációs táborban, valóban megrázott, és akkor elgondolkodtam, hogy ha velem jött volna egy 26 évvel fiatalabb srác, akinek ráadásul családilag valami beütése volt az ilyen szörnyűségektől, ő hogyan reagált volna ugyanolyan a helyzete, amelyre én a koncentrációs táborban mégiscsak látogatóként reagáltam. Na igen, ezt el kell ma ki, elolvassátok, majd látjátok, hogy ez a rész egyáltalán írói kitaláció.
Na és mit remélsz, mit visznek magukkal az olvasók a könyvből? Tehát, hogy nem a fiatalabb generáció, de hogy mi az, amit igazán, hogy mondjam, szeretnél átadni?
Hát én mondhatnék ilyen nagy dolgot, itt volt a televízió, sokan nem Ah, igen. Vagy az emlős nyelv egy kedves kollega. Politikailag együtt is nagyon nagy van. Na mindegy, ezt hagyjuk. Szóval itt volt a híradó tőletek, és akkor azt mondtam, hogy hát végül is külön jelven, ilyesmit mondtam, ennél egy icipicit értelmesebben, mint most, hogy hát különböző múltúak a családaink, de hát egy nemzet lettünk, vagy együtt kell élnünk. De hát ezt igen, nagyjából mégiscsak ez a, hogy a legvégén írom, hogy lementem a Dunához elni, és ez tényleg megtörtént, hogy egy elég fontos helyzetben, hogy mostan megmondjam valakinek, igen, olvasni fogjátok, hogy hadd beszéljek Rébiszokba, hogy itt elnéztem a Dunát, és hogy rájöttem, hogy tulajdonképpen itt élünk mindannyian ebbe az országba, és itt éltek a felmenőink, az őseink, és valamilyen módon hozzánk tartozik a történelmünk, és mi hozzájuk tartozunk, beletartozunk a történelmükbe is. A legnagyobb hibám, a legnagyobb óhajom, vagy sóhajom, vagy gond, amit nagyon nem szeretek ebben a társadalomban, az, hogy nagyon, nagyon ki van éle két ország minden tekintetben. Ma a politikában, a múlt megítélésében, minden tekintetben. És most elnézést kérek azoktól, akik szerint Oroszmánián van, tényleg ezt ehhez mostan zárójelbe tesszük, és nem a háborúról fogunk beszélni, de nekem megrázó az, hogy Moszkvában ott van a Lenin mauzóleumban, az emberek elmennek és tisztelik, és mellette van a újjáépített megváltó katedrális, amelyet a II. Miklós cár emlékének szenteltek, akit az előbbi Lenin kivégeztetett. És mind a kettő ott van. És akkor valahogy, nem azt mondom, hogy mindenki választja ki a magáit, de mind a kettő a történelem része. Az orosz történelem része Lenin is, meg a II. Miklós cár is. És szomorú, hogyha egy nemzet időtlen időkig folyamatosan attól különböztetjük meg magunkat, hogy téged gyűlöllek, mert te a mauzóleumban mész, és nem a Szent Megváltó templomába. És ez valahogy, az már